Dicsértessék a Jézus Krisztus! Kedves hallgatóim, a 15. és 16. század fordulójának idején vihar előtti csend uralkodott az egyházban. A külső szemlélő számára tűnhetett úgy, hogy minden rendben van, hiszen egy gazdag és hatalmas szervezet képe bontakozott ki előtte, amely korábbi válságából kilábalva látszólag kezében tartotta Európa szellemi lelki irányítását. Róma, pápai udvar pompája mindenkit lenyűgözött, Péter utódainak jelentős befolyása pedig, ha nem is a középkorhoz mérhető módon, de érvényesült a nemzetközi kapcsolatok a politikai élet világában. Granada 1492-es elfoglalásával megszűnt Hispániában a közel 8 évszázados muszlim uralom, Amerika felfedezésével, az afrikai és ázsiai tengeri utak megnyílásával pedig kitágult a világ, új távlatok nyíltak a missziós munka előtt. De viharfelhők is gyülekeztek, a török fenyegetés állandósult a kreti mediterrán térségben és a Balkánon, gazdasági krízis volt kibontakozóban, a német birodalom, Franciaország és Spanyolország hatalmi rivalizálása pedig folyamatos háborús fenyegetést jelentett a kontinensen. Ezekben az évtizedekben Európa a népi jámborság megélénkülésének lázában élt. Mária és a szentek tisztelete új formákat öltött, gyakoribbá váltak a zarándoklatok, búcsújárások, virágkorát élte az erekék kultusza. Ezzel párhuzamosan viszont az egyház hivatalos intézményi rendjében a reneszánsz világia szelleme hódított, ami a hierarchikus egyház és a népegyház a mindennapok vallási élete közötti távolságot korábban nem látott mértékben megnövelte. Ami a pápaság Róma tekintélyének az avignoni fogság és a többes pápaság kora utáni helyreálltát illeti, itt sem volt minden rendben. Róma püspökének korlátlan főhatalma és az azt korlátozni hivatott a zsinati tekintély hívei között a vita a bázeli és a ferrara firenzei zsinatok idején sem jutott nyugvópontra, a pápaság intézményével kapcsolatos ellenszenv pedig részben ennek is köszönhetően 1500 körül határozottan megemelkedett, különösen a kontinens északi, germán népek által lakott régiójában. Ezeknek az ellenérzéseknek számos oka is volt, így a pápai adók beszedése sok vidéken ütközött ellenállásba úgy az uralkodók, mint a helyi klérus és az egyszerű emberek részéről, akik az idegenek, olaszok mesterkedéseinek tekintették az adószedők működését. Nem javított a helyzeten az sem, hogy a korpápái főpapi kinevezési jogukkal élve gyakran saját embereiket, főként itáliaiakat helyeztek tábori püspökségek élére, akik, ha egyáltalán felkeresték jövedelmük forrásához szolgáló egyházmegyéiket, ott sokak szemében idegen betolakodónak tűntek. De a pápai adóztatás gazdasági konfliktusokkal is járt, hiszen nemes fémet vont ki távoli országok gazdaságából, amelyet az egyes országok uralkodói jól felfogott érdekükben megfelelően korlátozni, gátolni igyekeztek. Mindez ráadásul 1500 táján olyan időben történt, amikor Európa már és még nemes fém hiányban szenvedett. A régi bányák források kimerültek, az indiák aranya pedig még csak alig-alig csordogált, hogy új életet leheljen az európai gazdaságba. Tetőzte a bajt, hogy a Róma által beszedett a pápai kincstárat gyarapító adók felhasználása sem nyerte el az európaiak többségének tetszését, hiszen a reneszánsz pápaság a maga fényűzésével, művészet pártolásával az összegek nagy részét nem olyan célokra fordította, amelyek lelki hasznáról távoli tájak keresztényei is meg lettek volna győződve. De általában is a pénz, a vagyon, az anyagi javak körüli anomáliák sokasodtak ebben az időben, hiszen nem pusztán Róma fényének, a pápai udvar és adminisztráció fenntartásának céljai emésztettek fel hatalmas összegeket. A pápák, mint világi fejedelmek politikai és katonai hatalmának oltalmazása, az itáliai hatalmi játszmákban való részvétel ugyanúgy drágának bizonyult, mint a török elleni hadakozásra vagy egyéb más nemes, ám nem feltétlenül az egyház lelki küldetéséből adódó célra való költés. a pápai bürokráciát és a Szent Szék visszaélésektől sem mentes felmentési privilégium és javadalom adományozási, kinevezési gyakorlatát is sokan támadták. A kortársak szerint Rómában mindenért, egy felmentésért, egy tisztség elnyerésért, egy házasság érvénytelenségének megállapításáért is fizetni kellett, a humanisták maliciózus megállapításai szerint pedig a nagy pénz nagy és gyors felmentés, kis pénz kis és lassú felmentés logika érvényre jutása a pápai hatalmat inkább jövedelmező vállalkozásnak, mint a legfőbb a lelkek legfőbb gondozójának mutatta. Ezen a területen különösen látványos visszaélésekre adott alkalmat a búcsúk pénzért árusítása, a búcsú cédulákra alapozott gyakorlat, mely szerint bizonyos tagsa megfizetése fejében a jámbor hívő elhalt rokona vagy a maga jövőbeli tisztító tűzben letöltendő büntetését megválthatta. Ezt az ügyletet azt se tette sokak szemében elfogadhatóvá, amikor II. Gyula pápa idejétől az a döntés született, hogy a befolyt összegek fogják fedezni az új Szent Péter bazilikának, a reneszánsz építészet emet csodájának az építését. Ráadásul a búcsú cédulák körül sajátos üzletág alakult ki, hiszen élelmes főpapok vagy akár vállalkozók egy összegben megvásárolhatták Rómától az értékesítés jogát, hogy azután a maguk javára sáfárkodjanak a kárhozattól rettegők lelki javaival. Azt sem használt a pápaság és vele a korabeli egyház hitelének, hogy Európa szerte szóbeszéd tárgyává lett a reneszánsz pápák és udvaruk erkölcsi feslettsége, pompa és hatalomvágya. Így sokan botránkoztak meg VI. Sándor gáláns szerelmi életén és könyörtelen már-már a kriminalitás határát súroló hatalmi ambícióin. Döbbenet fogadta azt is, hogy II. Gyula a lelkek istápolása és Krisztus egyházának felelős kormányzása helyett vakmerő politikai hazárdjátékokkal, hadvezéri ambíciói kiélésével, dédelgetett szobrászai és festői támogatásával töltötte az időt. 10. Leó, a Medici pápa pedig a humanisták kényelmes és szép életét élve határozatlan és gyenge utódként ült Péter trónusán. A nyomtatás lehetőségeinek és a kor humanistái rossz majú buzgalmának köszönhetően pedig mindenről a kortársak széles köre értesülhetett, hogy némileg aktualizálva egy szentírási helyet azt a meggyőződést erősítse, de jöhet-e valami jó Rómából. Nem véletlen tehát, hogy amikor az egyház reformjának gondolata újból és újból felmerült, az nem pusztán intézményi és egyházfegyelmi reformot, hanem a pápaság és a kúria gyökeres reformját teremtette a kor számos gondolkodója szemében. Ám messze nem csupán Rómáról volt szó. Az egyház egész működését átjárta az anyagiasság, a korrupció, a simónia. Ezek a bajok végigkísérték az egyház korábbi történetét is, de a reneszánsz idején a szervezet egészének működését veszélyeztető módon és mértékben váltak uralkodóvá. Mindennapos volt Európa szerte a bíkborosi kalapok, érseki, püspöki székek, apáti címek adásvétele, ami azt is jelentette, hogy az egyház vezetése nem jámbor is rátermett, ha hitügyét szolgáló, hanem fizetésképes, karriervágyó emberek kezébe került. Szorosan összefüggött ezzel egy másik visszaélés, a javadalomhalmozás széles körben bevett gyakorlata. Így számos főpap egyszerre több érseki, püspöki széket is betöltött, javadalmak egész sorára tette rá a kezét. Volt olyan főpap a korban, aki egyszerre birtokolt püspökséget Angliában, Hispániában, Francia vagy Németföldön, miközben bíborosként éldegélt csendesen római palotájában. A magyar Bakócz Tamás, aki úgy cserélte egri püspökségét az esztergomi érsekségre, sok egyéb mellett viselte Konstantinápoly latin pátriárkájának a címét, de titeli prépost is volt. Luther fő ellenfele, Brandenburgi Albert pedig egy időben volt Mainz és Magdeburg érseke. Az ilyen gyakorlat következményei pedig könnyen kiszámíthatók voltak. Ha valaki egyszerre több püspökséget birtokolt, természetesen nem tudott mindenütt jelen lenni, tehát nem látta el főpásztori feladatait, hanem helyettest, vikáriust állított maga helyett. Ám ha az egyik egyházmegyében helyettesíthette őt valaki, akkor a másikban, a harmadikban is. Elterjedt az a korábban is sokat tiltott káros gyakorlat, hogy a főpásztor akár egy, akár több egyház volt is rábízva, attól, azoktól távol élt. A javadalom akkor is őt illette, ha netán egész életét Itáliában élte le, mondjuk Lincoln vagy Meissen püspökeként, az pedig, hogy vikáriusai miként irányítják a rábízott híveket, kevéssé érdekelte. Tovább rontott a helyzeten, amikor az egyházi nagyjavadalmas úgy nyert kinevezést püspökségre vagy apátságra, hogy felszentelt pap sem volt, bár ugyanez még az Anyaszentegyház bíborosai esetében is előfordult, sőt, olyan eset is akadt, hogy a frissen megválasztott pápát kellett pappá, majd püspökké szentelni, mielőtt trónfoglalására került sor. Ezek után nem különösebben meglepő, hogy a kor főpapjainak zöme, akik arisztokrata családok gyermekei közül verbúválódtak, mód felett világias életet élt, hadakozott, vadászott, szeretőt tartott, világi szórakozásokra hódolt. Ugyanakkor a dolgok ilyetén alakulása mögött egy sajátos kényszerpálya megléte a világi és egyházi előtt összeforódásának régi hagyománya is állt. A kora középkor óta kialakult gyakorlat szerint ugyanis az egyes európai országok vezető kormányzati, hivatali pozícióira klerikusok, főpapok nyertek kinevezést. Civil, világi értelmiségi réteg nem lévén ugyanis ők, mint tanult emberek, voltak alkalmasak az államügyek vitelére. Ám az is sokat számított, hogy aki egyházi javadalom birtokosa volt, azt az uralkodói kincstárnak, amely Európa szerte szinte mindig üresen tátongott, nem kellett megfizetnie politikai, diplomáciai, kancelláriai szolgálatai fejében. Vagy az történt tehát, hogy az alkalmas, zömében klerikus műveltségű hivatalnok kapott udvari tisztsége fejében uralkodójától a pápa által megerősített főpapi kinevezést, vagy a király eleve hivatalban lévő püspökeit bízta meg országa vezetésének dolgaival. Így lehetett gyakorlattá, hogy a birodalom kancellárja többnyire Mainz vagy Köln érseke, Anglia főminisztere Canterbury, ritkábban York érseke volt, a spanyol korona ügyeit visszatérő módon Toledo érseke irányította, számos uralkodó pedig ezek után saját tekintélyét alátámasztandó azt is igényelte, hogy bizalmas munkatársa az egyház hercegeinek, a bíborosoknak a kollégiumába is felvételt nyerjen. Ismét csak példaképpen a magyar királyi főkancellár hagyományosan Esztergom érseke volt, Janus Pannonius titkos kancellársága fizetségeképpen lett pécsi püspök, és még a végvári vitézből lett ferences szerzetes Tomori Pál, Mohács mártír hadvezére is az országos főkapitányi tisztséghez, mint egy mellékelve lett kalocsa érseke. Nem alakult sokkal kedvezőbben a helyzet a papság soraiban sem. A középpapság, prépostok, kanonokok, esperesek zöme is vagy valamely püspökség várományosaként, esetleg főpapja vikáriusaként tevékenykedett, netán maga is igyekezett több javadalmat szerezni magának. Ebbe a körbe tartozott a késő középkori egyetemek számos világi paptanára is, akik egy-egy távoli káptalon vagy apátság címét és javadalmát birtokolva tudták biztosítani megélhetésüket és egyetemi karrierjüket, hiszen maga az egyetem a megélhetést nem garantálta, és csak a szerzetes tanárok hagyatkozhattak arra, hogy közösségük eltartja őket. Természetesen ez a gyakorlat is a lelkipásztori munkakárára ment, hiszen az érintettek számtalan más dologgal foglalkoztak, nem a rájuk bízott helyi egyházak ügyeinek vitelével. Ami pedig a lelkészkedő alsópapságot illeti, A reformáció előtti időben az ő helyzetüket is több tényező befolyásolta károsan. Igaz ugyan, hogy egy-egy tehetős városi plébánia plébánosa megengedhette magának azt is, hogy helyettessel láttassa el a feladatát, ám a meglehetősen nagy létszámú papság zöme megélhetési gondokkal küzdött, pásztori feladatai mellett világi foglalkozás űzésére is rákényszerült. További gondot jelentett a világi papság megfelelő képzettségének hiánya. Egyre többen voltak ugyan a papság soraiban, akik felsőfokú képzésben részesültek, de még így is sok volt a tanulatlan, papi hivatását a gyakorlatban tanult mesterségként űző pap, főleg a vidéki Európában. A papok jelentős része nem rendelkezett megfelelő teológiai tudással, de még prédikációs gyakorlattal sem. Csak a 15. század második felétől vált általánossá, hogy ne csak a hivatásos hitszónok szerzetesek, de a helyi plébánosok is rendszeresen mondjanak homiliát, legalább a nagyobb ünnepeken. De számos gondot okozott a cőlibátus betartásának kötelme is. Sok főpap tartott szeretőt, és a korban számos olyan klerikussal találkozunk, aki büszkén vallotta, hogy már az apja, esetleg a nagyapja is pap volt. Az alsó papság esetében is gondot jelentett a szeretőtartás, a gyermekek nevelése, már csak azért is, mert az ilyen helyzetek jogi rendezésére, a kapcsolat törvényesítésére, a gyermekek hivatalos elismerésére ugyanúgy nem volt mód, ahogy a papi nőtlenség és tisztaság követelményét sem sikerült kánonjogi eszközökkel a papi hivatás erkölcsi megerősítésével kikényszeríteni, az ilyen szabálytalan életállapot viszont a pap és vele az egyház tekintélyének lejáratódásával járt a hívek jelentős részénél. Nem alakult jobban a helyzet a kor szerzetesi közösségeinek egy részében sem. Számos kolostor elnéptelenedett. Mások életét súlyos erkölcsi visszaélések tették elviselhetetlenné. Állandó panasz volt, különösen az északi országokban a rendi szabályok be nem tartása, a méltatlan életmód, a kolostorok engedély nélküli elhagyása. Ezekben az esetekben ugyanakkor nagyon sok múlott a rendi előjárókon, vagy az adott kolostor vezetésén, hiszen számos esetben sikerült a szerzetesi élet megújítása, belső reformok keresztülvitele, új, a réginél szigorúbb fegyelem alatt élő közösségek életre hívása. Természetesen a világias korszellem is más-más mértékben érintette a nagyvagyonnal birtokkal bíró és a nép között szegénységben élő közösségeket. A reformok szelleme ez utóbbiakban nyert támogatóra, és talán az sem véletlen, hogy a reformátorok első nemzedékében is az egykori plébánosok mellett számos szerzetesi hátterű előéletű szemét találunk. Az 1500-as évek eleje ilyen leromlott, reformot kívánó állapotban találta az egyházat és annak klerikusait, hierarchikus intézményeit. Nem meglepő tehát, hogy Luther fellépés előtt már évtizedekkel megfogalmazódott az a gondolat, hogy az egyház átfogó, minden területet érintő reformjára van szükség. Olyan reformra, amely nem kíméli a pápaság intézményét, a kúriát, a teljes szervezeti és intézményi rendszert és a fegyelmi viszonyok átalakítását, új alapokra helyezi a lelkipásztori munkát, magát az egyház hitét, tanítását azonban nem érinti. Kedves hallgatóim, ezzel zárjuk mára áttekintésünket, legközelebb még mindig az előzmények vizsgálatával folytatjuk. Horváth Pált hallották, dicsértessék a Jézus Krisztus!
Reformáció és katolikus megújulás. Horváth Pál egyháztörténeti sorozatát hallották.